Istennek szent igéje, amelyet az ő szent lelke segítségét kérve hirdetni kívánok közöttetek, írva található az előbb felolvasott ige szakaszban, annak is az első versében, János első levele 3. fejezetének első versét olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Isten gyermekeinek neveznek minket, és azok is vagyunk. Azért nem ismer minket a világ, mert nem ismerte meg őt. Keresztény testvéreim, az új év első napját ünneplő gyülekezet. Aki rendszeresen forgatja bibliaolvasó kalauzt, az tudja, hogy az folyamatos bibliaolvasást tesz lehetővé, és csak részben alkalmazkodik az ünnepekhez. Így az új esztendő első napján egy megkezdett levél 3. fejezeténél tartunk, János első leveléről van szó. Mégis roppant kíváncsi voltam, hogy milyen aktualitása van az imént felolvasott és a mai napra megadott olvasmánynak. Többnyire azt tapasztalom, hogy ezek a véletlenszerűnek látszó ige helyek sokszor mélyebben megérintik az embert, mintha előre megadott ünnepi szakaszok állnának csak a rendelkezésünkre. Ám első olvasásra ez a megadott jánosi levélből most nem igazán derül ki. Akárhogy nézzük, ez a rész a bűnről szól. Kendőzés nélkül beszél bűnről, gonoszságról, sőt gyilkosságról. Az egyik vers az Isten ellen való törvényszegés a bűn definícióját adja meg. A megadott szakaszunk tehát a bűnről szól. Másik oldalon pedig a bűn elhagyásáról, a tisztaságról. És itt rögtön megmutatkozik az első és kézenfekvő aktualitása. Abban a világban, amelyben a Biblia keletkezett, sok évszázados, sőt évezredes izraelita hagyományként az új év megünneplése szorosan összekapcsolódott a bűnbánat és az engesztelés gondolatával. Olyannyira, hogy az új év napját, jó lehet, örömteli ünnepet ünnepeltek az izraeliták is, de bűnbánati gesztusok kísérték. Így például a későbbi zsidó hagyományban szokássá vált, hogy a beköszöntő új év estéjén a vacsoránál a gyermekek az édesapjuknak bűnvallást tesznek az előző évben elkövetett bűnökről, és ilyenkor az édesapa ünnepélyesen megbocsát azért, hogy a gyermekek tiszta lappal indulhassanak az új évben. A többnapos ünnepi időszaknak része az engesztelés ünnepe is, ami egészen a mózesi törvénykezésig nyúlik vissza, és aminek a lényege, hogy valamiképpen megszabadulhassanak az emberek a bűntől, és elnyerjék Istennek a bocsánatát. Azt látjuk tehát, hogy a Biblia keletkezésekor élt zsidók csak úgy tudták elképzelni az új évbe való átlépést, hogy számot vetettek bűneikkel. Egyáltalán számot vetettek emberi mi voltukkal. Amikor így visszatekintettek, nyilván felmerült bennük a kérdés, hogy hogyan is állhatok meg így Isten előtt, hiszen bűnös vagyok, és bűnös az egész nép, a közösség is. A válasz erre a súlyos kérdésre Jézus Krisztus áldozata hozta meg. Erről beszél nekünk a mai ige is. Egy újról van szó, és nem csak magáról az új évről, hanem az átlépésről abba az újba, ami a számunkra a megbékélés Istennel. De minek is köszönhetjük mindezt? Azt olvassuk, lássátok meg, milyen nagy szeretetet tanúsított irántunk az Atya. Azaz Isten szeretete az, ami lehetővé teszi számunkra azt, hogy mi nem csak egy földi édesapa bocsánatát kapjuk meg, de Istenünkét, atyánként is. Szeretetről olvasunk itt. Most először járjuk körül ezt a szeretni, szeretet szót. Az, ahogyan ezt a fontos kifejezésünket elhasználjuk, meghurcoljuk, olykor ellenkezőjébe fordítjuk, tulajdonképpen nagyon jól példázza azt, hogy milyen is az ember. Legutóbb kezemben járt egy reklámtáska. Valahogy megakadt a szemem azon a szlogenen, amit hirdetett. Egy bolt neve szerepelt rajta, ezt most nem fogom említeni, de ez a szlogen arra szólít fel, hogy te is legyél ilyen boltos, majd alul egy másféle grafikával hozzáteszi a magyarázatot is, mert szeretem. Hát én elakadtam ennél a feliratnál, és percekig ennek a szövegnek a nyelvtanán, és az abból megállapítható értelmen tűnődtem. Természetesen hasztalan, hiszen ez a mondat, vagy nézhetjük úgy, hogy két mondat, nyelvtanilag teljesen helytelen és értelmezhetetlen. Egyrészt nem tudjuk azt se, hogy ki az alany, hogy ki beszél. Másrészt ott áll a szeretem ige, ez egy tárgyas ige, csak éppen nincsen ott a tárgy. Persze a kommunikáció tudománya már régen tudja, hogy van egyrészt egy közlésnek egy nyelvtani, ez a szemantikai oldala, de a másik oldalon van ott egy szintén roppant fontos dolog, az, hogy mit akar közölni a szöveg, meg hogy mit ér el a másikban ez a közlés. Ezt nevezzük pragmatikai oldalnak. Most már így rögtön tudjuk, hogy miért is értjük azonnal ezt a se füle, se farka szöveget. Én például úgy fordítottam le magamnak, hogy szeretem, mert szeretek oda járni vásárolni, nem drága az áru, minőségi, stb. Ám lehet, hogy a mert szeretem, az nem a vásárlóra vonatkozik, hanem a bolti alkalmazottra. A kasszásnőre, arra az eladóra, aki a dobozokat cipeli, vagy a takarítónőre. Akkor már egy kicsit bizonytalan vagyok, hogy kimondaná őszintén, hogy szereti a céget. Ám van egy harmadik lehetőség is. A mert szeretemet mondhatja a cég tulajdonosa is. Akkor pedig mit jelent mindez? Legyél ilyen boltos, tartozzál ehhez a bolthoz, mert én szeretem, hogy sok pénzem legyen belőle, és sok-sok haszon jöjjön be a te vásárlásodból, vagy a te robotolásodból. Ha a tulajdonos, vagy a tulajdonosok a mert szeretem mondat kijelentői, akkor egy ízig, véri, cinikus tartalom áll előttünk. Persze tudjuk, hogy erről szól a gazdaság, de éppen a szeretet szó kapcsán ez nem esik jól annak, aki még komolyan gondolkodik a szeretetről. Márpedig, kedves testvéreim, a Szentírás komolyan gondolkodik a szeretetről. Sőt, nem csak komolyan, de nyelvtanilag helyesen, pontosan, határozottan. És itt ez a helyes és pontos nyelvtan azt mondja nekünk, hogy a mi legfőbb emberi életkérdéseink egyetlen válasza Istennek a szeretete. Isten szeret. Ez a szeretet nem a mi kívánságainkról, nem a mi szimpátiánkról, nem a mi jóságunkról szól. Ez a tiszta, tökéletes és következetes szeretet mint ahogy Isten is tökéletes. Nincs így semmiféle, talán így érthetjük, talán úgy érthetjük. Isten szeret. Ennek köszönhetjük a mi megváltásunkat, a mi megigazulásunkat Jézus Krisztusban. Sőt, az ige szakaszunkban egy egészen különleges dolog következik. Mert mivé is lesz az az ember, aki Jézus Krisztust vallja urának, és e szerint él? Isten gyermeke, Isten fia, mégpedig örökség révén, ahogy azt Pál apostol fejezi ki nagyon szépen a rómaiaknak írt levélben. Akiket pedig Isten lelke vezérel, azok Isten fiai. Mert nem a szolgaság lelkét kaptátok, hogy ismét féljetek, hanem a fiúság lelkét kaptátok, aki által kiáltjuk, Abbá, Atyám. Maga a lélek tesz bizonyságot a mi lelkünkkel együtt arról, hogy Isten gyermekei vagyunk. Ha pedig gyermekek, akkor örökösök is. Örökösei Istennek és örököstársai Krisztusnak, ha vele együtt szenvedünk, hogy vele együtt meg is dicsőjünk. Mi tehát ez az örökség? Jézus Krisztus meghalt, és mi kaptunk tőle egy örökséget. Feltámadt. Most már mi is oda fogadtatunk, mindazok, akik hiszünk ő benne, és gyermekei lehetünk az Atyának. Örökösei vagyunk. Isten örökösei. Valószínűleg jó néhányan közületek örököltek már szüleik, nagyszüleik után. Lehet, hogy nagyobb vagyontárgyakat, vagy pénzt. Először az örökös megdöbben, hogy az ölébe csöppen valami, amiért talán a kisujját sem mozdította. Ilyenkor a lakást el lehet adni, a pénzt el lehet költeni. Aztán rájön az ember, hogy felelőssége van az örökölt vagyon iránt. Mert azt valaki a maga verejtéke árán teremtette meg. Azt gondozta. És így a személye is kapcsolódik valamiképpen ehhez. Emellett felelősségünk van talán arra vonatkozóan is, hogy tovább kellene adni a szülői örökségünket a saját utódainknak, mert ők is kötődnek hozzá, nekik is joguk van hozzá, nem kótyavetyélhetjük el. Ezen a ponton a felelősség mellett megjelenik egy másik fontos dolog, feladatunk van. Az örökséggel. Gondozni kell, gondoskodni kell róla. Bölcsen kell dönteni felőle. Kedves testvérek, ugyanígy van ez a Jézus Krisztusi örökségünkkel. Nem lehet méltatlanul bánni vele. Nem lehet félredobni. Nem lehet elmenni mellette úgy, hogy ne vennénk tudomást róla. Viszont élet feladatot ad, ami egyben életmód, életvitel, keresztény életforma. Ám lehetséges, hogy az ember kihagy itt egy nagyon fontos lépést. Azt írja János a megelőző versekben, még a második fejezetben, aki tagadja a fiút, azért nem lehet az atya sem. Aki vallja a fiút, azért az atya is. Amit tehát ti kezdettől fogva hallottatok, az maradjon meg bennetek. Ha megmarad bennetek az, ami kezdettől fogva hallottatok, akkor megmaradtok ti is a fiúban és az atyában. Az az ígéret pedig, amelyet ő maga ígért nekünk, az örök élet. Látjuk tehát, hogy nem a semmiben lóg, az Isten szeretetéről és az Isten fiúságról való hitvallás. Isten gyermekévé akkor fogadtatunk, és Istennel akkor van kapcsolatunk, ha Jézus Krisztusban hiszünk. Kedves testvéreim, nincs más lehetőség. És János éppen erre akar megtanítani bennünket. hogy ne higgyünk azoknak, akik más állítanak. Pedig de sokan vannak ma is, akik próbálják elhitetni, hogy más út is van Isten felé. Holott Jézus Krisztus maga mondta meg nekünk, én vagyok az út, az igazság és az élet, senki sem mehet az Atyához, csak én általam. Nincs más út, kedves testvéreim. Istenhez nem lehet eljutni se ceremóniákon keresztül, sem valami isteni belső megtalálás által, sem pedig meditáción keresztül. Hol is lenne az emberben az Isten tökéletessége, miközben sokszor még embernek is kevés. És mégis, azt mondja az igénk, hogy mégis van út Isten felé, és ez Jézus Krisztuson keresztül. Mégpedig, ahogy erre biztat is minket a Jánosi levél, az programmá, élet tervé válhat a számunkra. Azt írja János, hogy valamit elvet belénk a Krisztusban való hitáltal Isten, egy magot, és ez képessé tesz bennünket arra, hogy úgy éljünk, ahogy ő szeretné, hogy méltóak legyünk az Isten gyermekei névre. Az a szép, kedves testvéreim, hogy ehhez nem kell életmód tanácsadó könyv. Nem kell videókat nézni a hogyanról. A lényeg a mindennapos kapcsolat Istennel, az ige olvasás, az ige hallgatás, az őszinte imádság, a Szentlélek segítségű hívása. Az, ami korábban menthetetlennek látszott, egész emberi gyarló létünk egyszerre kivirágzik ebben a hitben, egyszerre gyümölcsöket terem. Isten ennél szebb újévi programot nem is adhat a számunkra. Megadja a lehetőséget, s rajtunk múlik, hogy elfogadjuk-e azt, hogy élünk-e vele. Márpedig ennél nagyobb lehetőséget nem kaphat az ember, hogy Isten gyermeke lehessen. Hogyan is fordították le a reformátusok a bújék rövidítést? Bízd újra életed Krisztusra. Testvérem, bízd újra életed Krisztusra, és Isten gyermekének nevezd meg. Amen.